Keses sarok.
A gímszarvas visszatér. Egyszerre csak megrezzen a bozót. Ruzvánsát oda tekint, és látja, hogy szelíden, bátran, mintha semmi veszedelemtől sem tartana, egy karcsú gímszarvas lép a tisztásra. A szőre kék, a szeme rubintos, a patája arany, s fejével bókolva, bólogatva, mintha köszöntené, hívná, bíztatná a vándort.
– Sehrisztáni!
– kiáltott fel a herceg, s oda rohant a szarvashoz.
– Én vagyok
– felelte a szarvas.
– Érted, jöttem, mert kiálltad a próbát.
– A próbát?
Kérdezte elámultan Ruzvánsát.
Mit álltam én ki? Miféle próbát?
A hűség próbáját,
válaszolta a gím.
Eltelt egy esztendő, s te nem feledkeztél meg rólam. Inkább választottad a bujdosást, mint a mandzsúriai fejedelem világszép leányát.
Ó, hát ez volt a próba,
szólt a herceg.
Ezt ugyan könnyű volt kiállanom. Hogy is felejthettelek volna el? Hogy is lehettem volna hűtlen hozzád? Hiszen csak téged szeretlek. Csak rólad álmodom, csak utánad epekszem kerek egy esztendeje.
Egy esztendő semmiség nekünk, tündéreknek, de nektek, embereknek, hosszú idő. Bizony. Dicséretes dolog, hogy egy álló esztendőn át nem pártolt el tőlem a szíved. Megérdemled hát, hogy magammal vigyelek Tündérszigetre.
Gyerünk akkor, kiáltotta Ruzvánsád. Mire várunk? Talán még a türelem próbáját is ki akarod állatni velem?
Indulhatunk,
felelte a szarvas.
Ugorj fel a hátamra, és kapaszkodj meg erősen.
A herceg szót fogadott. A szarvas pedig szökkent egyet, s már is a bogyótermő magas bozótok fölé emelkedett. Szökkent kettőt, s már is maga alatt hagyta vastag törzsű dús lombufákat, s az egész sűrű erdőséget. Solymok és sasok, rebbenő felhőfoszlányok között vágtatott a híg levegő égben. Ruzvánsád letekintett, s látta, hogy a császári palota kapuján sípok rivalgása, dobok pufogása, cintányérok csörgése közben most vonul ki egész udvarával a mandzsúriai fejedelem világszép leánya, aki odabent hűlt helyét találta hercegi vőlegényének. Falvak, városok, dombok, hegyek, folyók, tengerek maradoztak el a szarvas és lovasa mögött. Csak úgy porzott alattuk a nagy kék semmiség, s a szarvas szikrázó aranypatái nyomán csillagok lepték el a nappali mennyboltot. Alig telt belé egy óra, egy sosem látott nyugalmas tó közepén felbukkant előttük Sehrisztáni birodalma, a boldog Tündérsziget. Az igazat megvalva, Ruzvánsád onnan a magasból nemigen látta másfélének, mint a közönséges ember lakta szigeteket. De még akkor sem fedezett fel semmi különbséget az emberek és a tündérek világa között, amikor a szarvas vastag törzsű, dús lombufák és bogyótermő magas bozótok között lágyan a földre huppant egy nagy erdő közepén.
Itt volnánk,
mondta a szarvas.
Leszállhatsz a hátamról.
Azután, mintha kitalálta volna Ruzvánsát gondolatát, így szólt.
Aki nem tudja, hogy Tündérszigetre érkezett, nem egy hamar venni észre, hogy miféle országban jár. Mert a tündérek világa, meg az emberek világa között tulajdonképpen nincs is más különbség, mint hogy a tündérek boldogok, az emberek között pedig nem kevés a boldogtalan.
No, meg az is, hogy a tündérek mindenféle csoda dolgokra képesek,
tette hozzá Ruzvánsát.
Az emberek is képesek mindenféle csoda dolgokra,
felelte a szarvas.
Csak éppen nem tudnak róla.
És ha egyszer megtudják, kérdezte a herceg.
Akkor alig, ha nem kevesebb szükség lesz a tündérekre,
válaszolta a szarvas.
Hanem hát, ne vesztegessük az időt, szedjük rendbe magunkat egy kicsit, aztán gyerünk a palotámba.
S azzal megrázkodott, és már is abban a tündöklő szépségű leányalakban álltott ruzvánsád előtt, amelyben esztendeje mutatkozott meg neki. Fehér kezével gyengéden lesimította a herceg haját, mert kissé összeborzolta a szél odafent a magasban, a solymok, sasok és rebbenő felhőfoszlányok között a híg levegő égben. Kéz a kézben vonultak be a királynő palotájába, amely szakasztott mása volt a tóparti kastélynak. A pincétől a padlásig hófehér kínai porcelánból épült. A kapuja sárgálló vert arany volt, a lépcsője fekete jáspis. A palota nagy csarnokában, amelynek rózsaszínű márványpadlóját, de még a falait is lágy sejemszőnyegek borították, s amelynek drága kövekkel kirakott boltozatos mennyezete színezüst oszlopokon nyugodott, a királynő mindjárt egybegyűjtötte az udvari népet, és messze hallatszó hangon így szólt hozzájuk.
Úgy nézzetek erre az ifjúra, hogy ő az, akit férjemül választottam. Nem tündér ugyan, csak ember, de annak igen kiváló, becsületes, álhatatos, jó indulatú. Tehát, ha boldog is lesz, amit igen remélek, pompásan közénk illik. Szeressétek, járjatok a kedvében, tanítsátok tündérségre, boldogságra.
Az udvari nép hangos éjjent kiáltott Tündérsziget új királyára, és fennszóval fogadta meg, hogy épp oly hűséggel szolgálja majd, mint felséges feleségét. Másnap volt a lakodalom. Nem csak a helybéli tündérek gyülekeztek össze az ünnepségre a palota kertjében, hanem messze földről hazasereglettek azok is, akik a világot járták, hogy kisebb-nagyobb csodatételekkel segítsék meg a bajba jutottakat, és jutalmazzák meg az arra érdemeseket. De ezek éppen csak térültek, fordultak, septében megcsókolták a királynőt, kezet ráztak a királlyal, s már is szálltak vissza oda, ahol leginkább várták őket az emberek. Ezer szolgálattevő tündér hordta fel az ebédet a kerti asztalokra. A királyi pár körül az a 12 tündér leány sürgött forgott, aki a tóparti kastélyba is elkísérte Sekhristánit.
Egyél, így áll!
Biztatta ruzvánsádot a tündér királynő.
A mi táplálékunk, amint tudod, az ételek, italok illata.
Ruzvánsád nem sokat kérette magát, hiszen majd egy álló napja egyetlen falatot sem evett, egyetlen kortyot sem ivott. A királynő meg a többiek, az egész vendégsereg csak szagláztak, szimatoltak, úgy vettek részt a lakomában. Amikor már valamennyien beteltek, Ruzvánsád az ebéd ízével, a többiek az ebéd illatával, Sekhristáni így szólt a férjéhez.
Láthatod, hogy a tündérek sokban hasonlítanak az emberekhez, de azért sokban különböznek is tőlük. Mások a törvényeik, mások a szokásaik, s azokat ember lévén még sokáig nem értheted meg. Megeshetik, hogy egyszer másszor én is cselekszem olyansmit, amit nem érsz fel ésszel, és éppen ezért rossz hallani fogsz. Ígérd meg, hogy ilyenkor nem firtatsz, és nem vetsz a szememre semmit, hanem így szólsz magadban. Sekhristáni semmit sem tesz ok nélkül, és ellenkezés nélkül helyben hagysz mindent. Megígéred-e?
Ruzvánsád furcsálta ugyan a dolgot, de azért megfogadta, hogy mindent ráhagy Sekhristánira, nem hibáztatja soha semmiért.
Tudd meg,
tette hozzá a királynő.
Hogyha megszeged az ígéreted, akkor elhagylak, mint ahogy a tóparti kastélyban elhagytalak, és nem látsz többé.
De hát egyelőre Sekhristáni semmi olyat nem cselekedett, amit Ruzvánsád ne értett, és ne helyeselt volna. Békésen boldogan éltek a békés és boldog tündérszigeten. Csak az nyugtalanította Ruzvánsádot, hogy jóformán búcsú nélkül távozott el a szülői háztól, s apja, anyja azt sem tudja, éle hal-e. Meg aztán az is megeshetik, hogy szükség támad rá odahaza, erős kezére, biztos szemére, okos haditudományára.
Bízd rám a dolgot,
mondta Sekhristáni. Egy tapasztalt tündérét, tisztes külsejű, szavahihető beszédű férfiú alakjában mindjárt elmenesztette a kínai udvarba. Megüzente vele, hogy ne féltsék Ruzvánsádot, jól van, semmije sem hiányzik, és fiúi szeretettel üdvözli öreg szüleit. Egy aranydobot is küldött. Ha azt Kínában megüti a császár, Ruzvánsád meghallja, akárhol is van, még álmában is. És ha egyszer meghallotta, Tündérország leggyorsabb úti alkalmatosságán tüstént hazasiet. Egy esztendő múlva Ruzvánsádnak és Sehrisztáninak gyermeke született. Fiú volt, s oly szép, mint a nap. Ruzvánsád nagy boldogsággal emelte karjába az újszülött királyfit, aki apjára, anyjára egyképpen hasonlított, majd nagy óvatosan visszafektette Sehrisztáni ölébe. Ebben a pillanatban a nyitott ajtón egy hatalmas kutya rontott a szobába. Egyenest odaugrott Sehrisztánihoz, szájával megragadta a csecsemőt, és eliramodott vele. Ruzvánsád utána vetette magát, de a királynő elébe állt.
Maradj!
Csak ennyit mondott. Ruzvánsád előbb félre akarta tolni a királynőt, de azután eszébe jutott ígérete és Sehrisztáni intelme. Nagy nehezen legyőzte haragját és kétségbeesését. Sehrisztáni semmit sem tesz ok nélkül, mondta magában, s ám bár igen gyászolta elvesztett gyermekét, nem beszélt többet a dologról. Eltelt még egy esztendő, s Ruzvánsádnak és Sehrisztáninak megszületett a második gyermeke is. Leány volt, s oly szép, mint a hold. Ruzvánsád nagy boldogsággal emelte karjára az újszülött királyleányt, aki apjára, anyjára egyképpen hasonlított, majd nagy óvatosan visszafektette Sehrisztáni ölébe. Gondolta, ha már a fiáról le kellett mondania, legalább ez az egy leánya megmarad. Hanem ebben a pillanatban a hatalmas kutya megint berontott a szobába a nyitott ajtón át, egyenest odaugrott Sehrisztánihoz, szájával megragadta a csecsemőt és eliramodott vele. Ruzvánsád utána vetette magát, de a királynő most is elébe állt.
Maradj!
Szólt parancsolóan. Ruzvánsád most is félre akarta tolni a királynőt, de aztán újra eszébe jutott ígérete és Sehrisztáni intelme. Ezúttal még nehezebben sikerült erőt vennie magán, mint az első alkalommal, de azért valahogyan ismét legyőzte haragját és kétségbeesését. Sehrisztáni, semmit sem tesz ok nélkül, ismételte magában, és ám bár az elsőnél is jobban meggyászolta elveszett második gyermekét, nem beszélt többet a dologról. De attól fogva sehogy sem tudott megvigasztalódni, és rettegéssel gondolt arra, hogy ha netalán harmadik gyermekük születik, az is az előző kettő sorsára juthat. Egy napon, amikor éppen tenyerébe hajtott fejjel, tépelődve ült szobájában, egyszerre valami éles, erős, csengő hangot hallott, mintha egy aranydobot ütött volna meg valaki. Ruzvánsád talpra ugrott, mert tudta, azt a dobot atya ütötte meg, és ha megütötte, nem másért tette, mint azért, mert szükség támadta fiára odahaza. Erős kezére, biztos szemére, okos haditudományára. Ruzvánsád nem várt egy percig sem, hanem bekopogott Sehrisztáni szobájában. Atyám megütötte az aranydobot, mondotta. Haza kell mennem.
Eredj, Ruzvánsád,
felelte a királynő.
Atyádnak biztosan szüksége van reád.
Mindjárt elrendelte, hogy álljon elő Tündérország leggyorsabb úti alkalmatossága, a felhőjáró hintó, amelyet 10 000 szitakötő vontat. Nem telt bele egy perc, s a 10 000 szitakötő pókhálófonálból sodort hámistrángját rángatva ott toporgott, indulásra készen a királyi palota kapuja előtt. Ruzvánsád megcsókolta feleségét, és beszállt a hintóba. A 10 000 szitakötő pedig nekilendült, és surrogva, zúgva felragadta hintót a magasba. Solymok és sasok, rebbent felhőfoszlányok között szárnyoltak a híg levegő égben. Ruzvánsád letekintett, s látta, hogy hosszú fehér fejkendőjével hogy integet búcsút a palota tornyáról a tündér királynő. Falvak, városok, dombok, hegyek, folyók, tengerek maradoztak el a felhőjáró hintó és utasa mögött. Csak úgy kavargott alattuk a nagy kék semmiség, és a szitakötők szikrázó, ezüstös szárnya nyomán, mintha fehér, tündöklő tejút futott volna végig a nappali mennybolton. Nem kellett mutatni az utat a szitakötőknek, tudták ők, hogy merre a legrövidebb. Kisvártatva le is ereszkedtek a kínai császár palotája előtt. A császár ott állt a kapuban, mert már türelmetlenül várta haza fiát. Jóformán meg sem várta, hogy Ruzvánsát kiszálljon a hintóból, már újságolta is nagy rémülettel.
A mongolok rátámadtak az országra. A felét már el is foglalták, és közelednek a fővároshoz. Én már öreg vagyok. Nem harcolhatok. Neked kell a seregek élére állanod. Szükségünk van erős kezedre, biztos szemedre, okos haditudományodra.
Ruzvánsát beruhant a palotába. Septében megcsókolta édesanyját, azután nagy sietve harci pallost kötött az oldalára, íjat tegezt a hátára, s dárdát ragadva kezébe lóra kapott, és vágtatva indult oda, ahol a kínai seregek gyülekeztek.